Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te életet adó igédet. A te igéd igazság. Kérünk, hogy szentelj meg bennünket ezzel az igazsággal, ebben az órában is. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy cselekedj ezen az Isten tiszteletem, és ne a mi méltatlan voltunkat tekintsd, hanem Krisztusunkat, aki által tudjuk, van bűnbocsánatunk, örök életünk. Ő ránézve kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet. Ő ránézve kérünk, hogy légy közöttünk. Áld meg az ige hirdetőjét, az ige hallgatóit, mindnyájunkat, hogy tudjunk növekedni benned. Hisszük, édesatyánk, hogy most is van elkészített üzeneted, és könyörgünk, hogy hadd legyünk annak megismerői és megtartói. Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvéből fogom olvasni, a 12. fejezetből, a 9. verstől a 20. versig. Azután útnak indult Abrám, és tovább vonult a délvidék felé. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárainak. Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad. Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Abrámnak pedig jó sora lett a felesége által. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgáló lányai, szamárkancái és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Abrám felesége Szárai miatt. Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta: mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséget fogd, és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Erre az igehirdetésre való készülésem közben eszembe jutott egy történet egy fiatal lányról, amit egy lelki pásztortól hallottam, miközben igét hirdetett valahol. Elmesélte, hogy meghívták őt egy gyülekezetbe evangelizálni, oda pedig, mivel egész hétre hívták, egy sorozattal készült. Teljes, jól felépített sorozattal készült, ám egy nap mégis tudta, hogy nem azt kell elmondani, amivel készült, hanem a Szentlélek által megértette, hogy az Úr valami mást készített el erre az estére, és neki engedelmeskednie kell, és tudta, hogy azon az estén a kudarcairól, a bukásairól kell beszélnie, arról kell bizonyságot tenni, hogy az ő hívő életében voltak nehézségek, és hogy ezeket hogyan vészelte át, hogy hogyan állt fel belőlük. Elmondta, és aztán a végén, az alkalom végén megértette, hogy miért kellett ennek így lennie. Oda lépett hozzá ugyanis egy fiatal lány, és elmondta neki, hogy nemrég tért meg. És nagyon örült annak, hogy megtérhetett, és nagyon boldog volt. Igét olvasott, imádkozott, de aztán jöttek a nehézségek is az ő életében is, és nem tudott velük meggyűrkőzni. Egyre inkább azt látta, hogy nem megy neki ez a hívő élet, és el is döntötte, hogy azon a napon utoljára megy gyülekezetbe, és aztán feladja. És akkor hallotta, hogy nem egyedül van ezzel így, hanem minden hívő, és hogy meg kell nyugodnia, hogy van felállás minden bukás után. Nem hallotta annak idején a gyülekezetben, mert leginkább az volt szokásod, hogy a jó dolgokat osztották meg egymással. De most már még erősebben tudott kapaszkodni Jézusban, és így folytatta az útját. Valóban úgy van, hogy Isten útján elindulni sokszor könnyebb, mint azon megmaradni. Mert ezen a bizonyos úton minket, Isten gyermekeit folyamatosan veszély fenyegeti. hogy elsodortassanak, hogy elbukjanak, hogy más utat választanak, hogy feladják a hitüket. Legutóbb, amikor prédikáltam, ugyanígy csütörtök délután, akkor is már Ábrahám történetével foglalkoztunk, és azzal, hogy az ő tulajdonképpeni élete hogyan indult el, majd aztán hogyan engedelmeskedett Istennek. És említettem akkor, és mondom most is, hogy Ábrahám története azért is fontos számunkra, mert ő benne minden hívő magára ismerhet. Az életének az eseményei mind-mind olyan példa, amiben azt látjuk, hogy itt rólunk van szó. Rólunk beszél az ige. És ezen a mai estén az életének egy olyan szakaszához érünk, amikor Ábrahám megkísértetik, és elbukik. Amikor letér a hit útjáról, és engedetlenségbe folyik az élete. Ugyanakkor majd látni fogjuk azt is, hogy Isten megállítja, és helyre is állítja őt. De átesik egy ilyen eseményen, és erre tekintsünk most rá. Nekem hasonlít Ábrahámnak ez a története az utóbb említett fiatal lány történetéhez. Mert hogy Ábrahám elindult hálásan. Hálásan, mert Isten beleszólt az életébe, kapcsolatba lépett vele, kapott tőle ígéretet, küldetést, és így indulhatott el a hit útján. És boldog volt, és örült, és oltárt is épített az Úrnak, ami minden bizonnyal a hálaadás oltára volt. Aztán elindult, és azt mondta, hogy akkor nézzük ezt az országot, amire ígéretet kaptam, és ahová el is indultam. Aztán, ahogy nézte, nézegette ezt az országot, rájött, hogy hát ez nekem egymagamnak lehetetlen feladat. Itt még idegen nemzetek laknak, ez a föld, ez nagy, én meg olyan kicsi vagyok. Ezért Ábrahám Bétel és Ai között megint oltárt épített. És azt olvassuk, hogy ennél az oltárnál segítségül hívta az Úr nevét. Kérlek téged, Istenem, hogy segíts. Ezen a földön, ilyen körülmények között áldj meg engem. Azt gondolom, hogy ez is egy próba lehetett Ábrahám életében, hiszen amikor megláthatta ezt a földet, kétségbe eshetett volna. És megállhatott volna ott, hogy ez lehetetlen. De ő akkor úgy döntött, hogy megyek az Úrhoz, és kérek segítséget. Itt még állta a próbát. De aztán jött egy komolyabb nehézség. Úgy fogalmaz az ige, súlyos éhínség támadt a földön. Erre már nem volt felkészülve. Ezt már nem várta volna. Ez a nem várt megpróbáltatás, ez a nehézség kibillentette őt a hitbeli egyensúlyából. Pedig jó a hívő embernek felkészülnie arra, hogy a hit útján érhetik nem várt megpróbáltatások. Mert hogy azon az úton, amire az Úr hív, azon támadhat éhség, vagy egyéb más szükség. De az, amit Isten ígért Ábrahámnak, és Ábrahámban minden hívőnek, hogy megáldalak téged, ez az ígéret nem függ a körülményektől. Éppen ezért ilyenkor még inkább kell hinnünk, hogy amit mond Isten, az úgy van, és nekem abban bíznom kell. Istennek mindenre van hatalma, mindent megtehet, és mindent a javunkra formál. Most Ábrahám ekkor mégsem állta ki a próbát, hanem úgy döntött, hogy lemegy Egyiptomba. Az értelem határt szabott a hitének. Logikus volt az a gondolat, hogy az éhség elől Egyiptomban keres menedéket, hiszen mindenki elindult Egyiptomba, súlyos éhínség volt. Logikus volt ugyan, de nem hitből való. Ábrahámnak nem lett volna arra oka, hogy féljen, hiszen az ígéret, amit Istentől kapott, hogy ez a föld az övé lesz, és itt neki utódai lesznek, ez még nem teljesedett be, vagyis bízhatott volna abban, hogy akkor ő neki itt van élete, és nem fog éhezni. De a láthatókra nézett, és így végül a józanész szerint, nem pedig Isten utasítása szerint cselekedett. És itt kezdődik minden hívő ember életében a baj, amikor függetleníteni akarja magát Istentől. Amikor elkezd maga ügyeskedni a saját dolgai fölött. Ádámnak és Évának is ez volt a bűne. Minden bűn forrása ez, hogy függetlenítem magam Istentől. És Pál ezt úgy fogalmazza meg, hogy mindaz, ami nem hitből van, bűn. Lehet, hogy ezek kemény szavak, de valóban úgy van, hogy ami nem az Istennek való engedelmességből születik, az bűn, és annak nem lehet jó a vége. Ábrahámnál is azt látjuk, hogy elindult ezen az úton, amelyre nem Isten küldte, és gyakorlatilag egy bűnhalmozás veszi kezdetét az életében. Mert hogy innentől kezdve neki bizonytalanságba sodródik az élete. Rá van szorulva a saját maga ügyeskedésére. Innentől mérlegelnie kell, számítgatnia kell, jó lesz-e úgy, nem lesz-e jó, javamra van, nincs javamra. És majd mert eluralkodik rajta az aggodalmaskodás és az önféltés, egy csomó hazugságba keveredik. Elkezd félni amiatt, hogy mert az ő felesége feltűnően szép, majd őt megölik, mármint Ábrahámot, és jaj, akkor mi lesz vele? Már is csak önmagára gondol. És így egyeznek meg majd abban, mondjuk azt, hogy te a testvérem vagy. Hazudjunk. Ennek a következménye lesz az, hogy a fáraó elviteti a 3 éves Sárát, nagy ajándékokat ad a testvérnek hitt Ábrahámnak, aki ezen meggazdagodik, és aztán majd utóbb szégyenkeznie kell, hogy hát az nem is úgy van. És szépen kiutasítják őket Egyiptomból. Ide vezethet az Istennel szembeni bizalmatlanság és engedetlenség, hogy magamat féltem, magamra gondolok, hazudok, méltatlanul viselkedem. És micsoda győzelem ez a sátánnak. Mert hogy azon az úton, amelyre Isten hív minket, van egy hivatlan kísérünk, a sátán, és ő pontosan ezt akarja elérni. Nekünk pedig tisztában kell lennünk a szándékaival. Mert hogyha tudjuk, hogy mit cselekszik, hogyan cselekszik, akkor felismerhetjük egy-egy élethelyzetünkben. És akkor mehetünk az Úrhoz, hogy Uram, felismertem, segíts! Világosan tanít minket a Szentírás arról, hogy ki a mi ellenségünk. Hogy csupa sötétség az, amire rá akarja venni az Isten gyermekeit. És hogy az a célja, hogy aki hallja az igét, az ne higgyen, és ne üdvözüljön. Jézus mondja róla János evangéliumában, hogy emberülő volt kezdettől fogva, és nem állsz meg az igazságban, mert hazug ő, és hazugságnak atya. Állandóan támadni fogja a hitünket. Mert hogyha azt már nem is érheti el, hogy ne üdvözüljünk, de azért azt el akarja, hogy végig szenvedjük azt az utat, és hogy nyomorúságban vergődjünk. Ezért a hívő embernek természetes állapota az, hogy kísértések között jár. Tudja a sátán, hogy kit hogyan kell kísérteni, tudja, hogy kinek hol van a gyenge pontja, tudja, hogy mikor van a tökéletes időzítés. Mindig az a célja, hogy elszakítson Istentől, akivel mi Jézusban szövetségre léptünk, mint ahogyan Ábrahám is szövetséget kötött Istennel. De azért jó, ha tudjuk azt, hogy a kísértés önmagában még nem bűn, mert a kísértésről mi nem tehetünk. Amiről mi tehetünk, az az, hogyha ennek a kísértésnek engedünk, és bűn lesz belőle. Mint ahogyan Luther is mondta egyszer, hogy arról nem tehetek, hogyha madarak repkednek a fejem fölött, de arról már igen, ha fészket raknak rajta. És azt is jó, ha tudjuk, hogy amikor a Szentírás egy szent embernek a bukását tárja elénk, akkor ezt nem azért teszi, hogy megvigasztaljon bennünket. Hogy ha ő járhatott így, hát mennyivel inkább te. Sosem ezért teszi. Nem akar minket felmenteni. Ez nem egy menlevél. Ábrahám bukása sem menlevél a mi számunkra. Hanem sokkal inkább figyelmeztetés, hogy vigyázz. Ne térd le a hit útjáról. Mert veszedelmek vannak ezen az úton, és neked figyelni kell. Hogy a kísértésből bűn legyen, az ellen tehetünk. Ábrahám az első kísértésnél, ahogyan már említettem is, a tökéletes és helyes megoldást választotta. Oltárt épített, és segítségül hívta az Úr nevét. Amikor meglátta, hogy Isten tulajdonképpen mire hívta előtt, akkor oda menekült Istenhez, magához. Ez az egyetlen megoldás nekem is, hogy megyek az Úrhoz. Ebben a harcban egyedül nem győzhetek, mert mérhetetlenül mások az arányok. Aránytalan ez a harc, az erőviszonyok. Úgyhogy segítséget kell kérnem az Úrtól, és ott nála védve vagyok. Mert Jézus Krisztus legyőzte a mi ellenségünket, és ezért Jézusban a sátánnak nincs hatalma fölöttem. Semmi hatalma nincs fölöttem. Ebben kell bizonyosnak lennünk, és Krisztus közelben kell maradnunk mindig. Ábrahám, amikor kiutasították Egyiptomból, akkor mindenével együtt egészen addig a helyig vonult, ahol oltárt épített az Úrnak, A és Béter között, ahol segítségül hívta annak idején az Úr nevét. És ott az Úr újra szól hozzá. Ott Ábrahám újat kezdhetett. Van egy oltár, amelyen egyszer egy nagyon különleges és egyedi áldozat ment végbe. Ezen az oltáron Isten báránya önmagát áldozta értünk. Azért, hogy mi újat kezdhessünk. És nincs más megoldás a bukásainkra, a bűneinkre, csak Jézus Krisztus keresztje. Mert hogy Isten jogos haragját ő vette le rólunk. Nem lett volna jogos Isten haragja Ábrahám fölött, mert gyakorlatilag a sátánnal paktált le. Hát dehogy nem. Vagy nem lenne jogos Isten haragja fölöttünk, amikor más valamit vagy más valakit választunk helyette? Dehogy nem. De Jézus elhordozta ezt a haragot, elszenvedte a bűneink büntetését, és ezért van nekünk is egy oltárunk, amihez visszatérhetünk. Hadd mondjam el, hogy mire lettem még figyelmes ebben a történetben. Nem azt olvassuk, mint a tékozló fiú történeténél, hogy Ábrám magába szállt és visszatért, hanem azt olvassuk, hogy a fáraónak kellett úgy döntenie, menjen onnan el az országból. Nem magától indult el Ábrahám, hanem úgy kellett küldenie egy idegen személynek. És erről az jutott eszembe, hogy mennyire ki tudja kezdeni a sátán a hitünket és a reménységünket. Jól ismerjük azt a kérdést, hogy mit tettél. És ismerjük a vádló hangját is. Nincs ez ugyan leírva, de el tudom képzelni, mert a sátánnak ez egy nagyon tipikus módszere, hogy Ábrahámnak is feltette a kérdést, hogy mit tettél. Neked már nincs visszaút. Isten ellen fordultál, hátat fordítottál, tudtad, hogy mit teszel. Hogy gondolod, hogy visszamész? És el tudom képzelni, hogy Ábrahám nem tudott magától megfordulni. Sajnos hajlamosak vagyunk időnként nem jól gondolkozni a kegyelemről, különösen, hogyha rólunk, a mi bűneinkről van szó. Még ha tudjuk is az igazságot, mégis néha azt gondoljuk, hogy Isten kategorizálja a bűnös embereket, hogy ez az ember, ez bűnös annyira, hogy biztosan a pokolra menjen. Ez az ember is bűnös, de azért egy kicsit jobb, ő már megmaradhat. Neki még kevesebb bűne van az előzőnél, akkor egy kicsit közelebb jöhet, ennek még kevesebb bűne van, még közelebb jöhet. És olyan sokszor látjuk magunkat így, hogy Isten biztos így gondolja. Még ha tudjuk is, hogy nem, mert Jézus Krisztus minden ember bűnét elhordozta. Olyan becsaphatóak vagyunk. Ezért kell nekünk nagyon figyelni. És ahogyan Pál mondja, amikor arról beszél, hogy fegyverkezzetek fel a sátán ellen, és akkor ott szóva esik arról, hogy a hit fegyverei azok mik, akkor előtte azzal kezdi, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő kegyelmében. És ezért fontos, mert akkor nem lehetünk ennyire becsaphatóak. Elkárhozom, ha csak egyetlen hibám is van. És tudjuk, hogy van. De Krisztusban nincs kárhoztatásom. Elvette a bűneimet, és jöhetek elé. Még akkor is, hogyha 5 perccel előbb követtem el valami bűnt. Mert ezt is szoktam mondani, hogy most rögtön oda akarsz menni? Hát majd holnap. Holnapra talán kicsit megenyhül. Nem. Isten nem ilyen. Megbocsátást nyerek, és jöhetek elé. Mert azt olvassuk a Bibliában, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja azokat. És Krisztusért Isten igenis kedvesnek lát minket. És ő érte mindig így fog minket látni. Nem változik a hozzáállása irántunk. Az üdvösséget nem lehet elveszíteni. Pál azt mondja egy helyen, semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől. Te magad sem tudod magadat elválasztani az Isten szeretetétől, és Ábrahám sem tudta. Mert Isten úgy döntött, hogy vissza kell mennie. És majd aztán ott újra megáll annál az oltárnál, és újra Istennek hódol. Lehet, hogy elesünk, de nekünk mindig van lehetőség arra, hogy fölkeljünk, és az Úrra nézzünk. Ne örüljél, ellenségem! Elestem ugyan, de fölkelek. Mert van egy oltár, ahova visszamehetek. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek te hozzád. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Amen.